Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szerzetesek évét hirdetett Ferenc pápa, pontosabban a megszentelt élet évét. Ebből az alkalomból egy szerzetes jelöltek, novíciusok, növendékek mesterével, magiszterével szeretnék beszélgetni, aki éppen másfél évtized után most zárta le ezt a szakaszát az életének, Varga Kapisztrán. Sokáig volt ilyen felelős beosztásban a ferences rendnél. Mi a feladata tulajdonképpen egy novícius magiszternek, jelölt magiszternek, növendék magiszternek? Háromféle magiszter van, ugye, a rendben?
Igazából csak egy. A regula szerint, szóval csak novícius magiszterben, mondta mindig Balázs atya. Aki előtte van, hát tulajdonképpen jelöltséget nem ismert, még a korai időszak egészen... Én is csak 4 hétig voltam jelölt, hogy úgy mondjam. Nyilván nem véletlenül van 3, a szerzetes életre való fölkészítésnek, vagy az abba való belépésnek 3 szakasza, és mind a 3 szakaszban van a testvér mellé rendelve egy idősebb testvér, aki segíti őt annak a fölismerésében, hogy valóban ez az ő útja, illetve hogyha úgy látják, hogy az övé, akkor az elköteleződés útján, annak fölismerésében, hogy mire kell ő neki figyelni menet közben, milyen veszélyek fenyegethetik esetleg, és hogy hogyan valósulhat meg az életre szóló elköteleződés az ő esetében. Természetesen ez egy nagyon bonyolult ilyen értelemben, mert sok összetevős, tehát illetőnek az emberi képességei, adottságai, neveltetése, családja, múltja, megtérése, Istennel való kapcsolata, ami nyilván az Isten kapcsolat, mint a szerzetesi életnek az alapja, és az emberi alapok után. És hát harmadszorra pedig egy szolgálatra való fölkészülés is, ami már a noviciát után kezdődik meg csak. Ezekben mindben meg kell találni az illetőnek a saját útját, saját magát.
Lehet, hogy fellengzős hasonlat, de megkockáztatom, azt hiszem Michelangelo-tól származik, pontosan nem tudom idézni, hogy ott van a márvány kőben a leendő szobor, csak elő kell bányászni. A magiszternek a feladata mennyire szobrászkodás?
Michelangelo is vette, és úgy tudom, hogy tehát én ezt Szent Bonaventuránál olvastam, aki a 6 napos teremtés történetről szóló beszédsorozatában írja, és állítólag ágostoni ihletésű ez a mondat, hogy a szobrász is nem tesz hozzá semmit, csak elvesz, és már mint a kőhöz, és hagyja, hogy a kőben lévő nemes és gyönyörű forma látható legyen. Igen, egész biztos, hogy így van, ugyanakkor pedig tehát egy kísérés az azért bonyolultabb, mert hát nem egy kőről van pusztán szó, hanem egy emberről. És őt például segíteni kell önreflexióban, hogy tehát igazából arra kell fölkészíteni, hogy egyrészt a jelöltségtől kezdve van egy befelé menet, amikor, hogy mondjam, inkorporálódik, tehát beilleszkedik, beletestesül tulajdonképpen a szerzetesi közösségben, a szerzetesi életben valaki, ahhoz kap segítséget. A noviciát tulajdonképpen egy olyan szűkebb keresztmetszet, és utána az már ugye az elköteleződésnek egy fajtájával, egy ideiglenes fogadalomtétellel zárul, de utána arra irányul, hogy miközben elmélyül, aközben ő önállóan tudja, egyre több felelősséget kapva a saját életéért, saját jövőjének az alakulásáért, tehát hogy így tudjon élni az illető, hogy egyre nagyobb felelősséggel, egyre inkább felelősséggel a saját életéért és hivatásáért.
Gondolom, hogy a személyiség, mindenki máshonnan jött, más impulzusok érték, más műveltségi szintű, más érzékenységű és más tehetségekkel, talentumokkal van megáldva. Egy szerzetes rend úgy a külső szemlélő számára kicsit olyan, mint a hadsereg, úgy egy kaptafára, uniformisba dugva tűnnek föl a szereplők. Mennyire egyénre szabott egy ilyen képzést, vagy egy ilyen folyamat, ami a magiszter révén megvalósul a noviciátusban, a jelöltség állapotában? Tehát mi az, ami belefér, mi az, ami megőrzendő a sokszínűségben, vagy pedig csupa egyforma szerzetes, megálmodott szerzetes kell, hogy kijöjjön végtermékként.
Hát igen, na most például ezekben a különböző képzési szakaszok más-más feladattal rendelkeznek. De a jelöltség az a mostani időben azért, tehát az utóbbi 20-25 évben azért kapott egyre nagyobb jelentőséget, mert lehetett látni, hogy nagyon sokszor az emberi alapok, amiket hoznak a társas együttlétnek a szabályai, minimumai, inkább ezt mondom, az együttélésre való képesség egy-egy családban, és a többi, hogy ezek még vallásos közösségben sem kerülnek elő. Ugyanakkor pedig itt szembesülünk azzal, hogy egy szerzetes közösségben, hogy egy házban élünk, egy háztartásban is, de mindazzal, mivel egy családban ilyen értelemben. És akkor azt lehet mondani, hogy a jelöltség az egy bizonyos értelemben egy szintrehozás. De például előfordult az is, hogy valaki nincs megbírmálva, vagy tehát a hit ismereteiben is, az imádságban, az emberi dolgokban, tehát mindazokban az alapokban való szintrehozás, amélkül nincsen szerzetes élet. Na most a noviciát, az bizonyos értelemben az még egy ilyen beszűkítőbb rész, hogy aztán utána kitáguljon majd az egész. Ott van egy bizonyos egyformaság, mégpedig azért, például nagyon egyszerű ok miatt. Annak idején azt mondtam, hogy testvérnek, aki mondjuk ő nem akart pap lenni, esetleg csak szakmája volt, nem volt érettsége, hogy azért tanuljál te is latint. De miért? Azért, hogy tudd meg, hogy a szellemi munka az nem kevesebb, mint a fizikai munka, és soha ne becsüld le. Aki szellemi munkát végzett korábban, akkor te végezzél bőségesen fizikai munkát, hogy ne becsüld le, és tanuld meg, hogy mit jelent a fizikai munka. Tehát ilyen értelemben van egy egyformaság, de azt látjuk, hogy az egyformaság sem ugyanazt jelenti egyes embernek. Egyik embernek ezért, másik embernek meg azért van szinte ugyanarra a dologra szüksége. És akkor utána noviciát végén már, vagy noviciát után elkezdenek gondolkodni arra, azon, hogy milyen szolgálatra lesz az illető testvér fölkészítve, hát akkor ott pedig aztán teljesen egyénre szabott, hogy valaki kertészeti képzésre, vagy betegápolás képzésre, vagy zeneakadémiára iratkozik be, hát az meg az illetőnek a képességeitől, meg adottságaitól függ, mind a kettőre, vagy mind a háromra van példa.
A világi papságtól a szerzetességet leginkább azt különbözteti meg, hogy a közösségben élés alapvető fontosságú. Most egy-egy ilyen noviciátusban hát a legkülönbözőbb életkorú emberek kerülhetnek össze, sőt, hát fölszentelt papnak is el kell végezni a noviciátust.
Igen, tudnélik, talán itt lehet tetten érni azt, hogy mi a különbség a papság vagy a szerzetesség között. Ugye sokan még hívő emberek is keverik, hogy olyan papféle a szerzetes, vagy ezt mondják. De valahogy úgy tudnám megkülönböztetni, hogy a pap szolgálatot végez az egyházban, és a szolgálatból következik egy életforma a számára. A szerzetes egy életformát igyekszik megvalósítani. Talán éppen ez az, ami miatt a szerzetes életnek a törékenysége is szemmel láthatóbb, mert nem az a lényege, hogy ilyen vagy olyan teljesítményt nyújtsunk az életnek valamilyen területén, hanem az, hogy valamiképpen éljünk az evangéliumot éljük, és ez nagyon látványosan el lehet rontani, nagyon látványosan lehet tévedni, mellé menni, egy-egy emberi gyöngeség fölnagyítódik, amikor azt mondja, te akarod az evangéliumot élni. Igen, de mégiscsak ott van az embernek a szíve, ez a törekvés, és éppen ezért ez az, hogy akár pap, akár nem pap, ha valaki ezt az életformát akarja élni, akkor őnek tényleg szükség van noviciátra, sőt, utána is azt mondjuk, hogy attól még, hogy pap volt, például nem biztos, hogy alkalmas valaki arra, hogy közösségben éljen. Tehát, hogy akkor egyszerű fogadalmas évei alatt neki növendékközösségben kell lenni.
Valamikor régen külön noviciátusa volt a laikus testvéreknek, meg a klerikusoknak, igen, legalábbis a Mariánus, mert tudom, hogy Andocson nevelték a laikus testvéreket, nem tudom, a Kapisztrán rendtartománynál ez hogy volt. Akkor nagyon markáns és szinte ilyen rangsorbeli különbség volt még, ugye, a két válfaj között, két forma között?
Igen, tehát a tevékenység alapján való különbözőség, ami aztán persze voltak olyan esetek, vagy az eseteknek nagy részében kulturális műveltségbeli különbséget is jelentett. Nyilván az evangélium szerinti életet, vagy a szerzetesi életet nem lehet végzettséghez kötni. A Kapisztrán provinciában egyébként visszatérve a kérdésre, együtt volt Széchenyben mind a két tehát életállapotnak, tehát akik papnak készültek, azoknak is, és akik laikus testvérnek készültek, azoknak is a noviciátja.
Hány évig voltál novicius mester?
11 évig. Most a tavasszal volt a Szapiencián egy konferencia, kolostor, vagy ilyesmi volt a cím, mint az imádság iskolája. És akkor azért összeszámoltam, hát 50-en voltak, akik kezdtek noviciátot ez alatt a 11 év alatt. Mind a két provinciából, tehát az erdélyi provinciából is, és a magyarországiból is.
Emberpróbáló idő, de gazdagító is, nem? Hogy tudnád úgy elhelyezni a saját ferences életutatban ezt a 10 évet?
Mindig a volt generálisunknak, Karbajónak a szavai jutnak eszembe, aki most a megszentelt élet dikasztériumában dolgozik a Vatikánban. Azt mondta már generálisként egyszer nekünk nevelőknek, szerzetesi nevelőknek, hogy azt mondják. Sőt, már most már, amikor püspök volt, azt mondja, jó püspök dolog, jó dolog püspöknek lenni. Jó. Jó volt generálisnak is lenni, és jó volt provinciálisnak is lenni. De legjobb volt novicius magiszternek lenni, ezt mondta ő, és nyilván tényleg érződött a szavaiból, hogy ezt jó szívvel csinálta. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat, embereket segíteni abban, hogy a szerzetes életüket elkezdjék, és talán ami a jutalma mindennek az, hogy az ő problémáik, kérdéseik nyomán megadatik, hogy én magam is reflektáljak az én életemre. Az ő életük és az ő kérdéseik mindig úgy éltem meg, hogy mint egy tükröt tartanak elém, és én nekem is újra meg újra kellett válaszolnom azokra a kérdésekre, amik az övék.
Elődött Magyar Gergely volt, és a második elődött pedig Barsi Balázs, ugye?
Igen, Balázs atya volt nekem is a novicius magiszterem, úgyhogy igen.
Azt hiszem, hogy a rend életében tényleg a jövőt illetően talán a legfontosabb feladat, mert a jövő szerzetesei végül is ott készülnek.
Igen, tulajdonképpen két irányból is fontos ez. Az egyik a szerzetes közösség számára, a másik meg a személy számára, aki készül elköteleződni ebben a közösségben. A személy számára azért fontos, hogy nehogy olyan terhet rakjunk rá, és olyanba engedjük bele bocsátkozni, ami emberileg megnyomorítaná. Szóval azt gondolom, hogy mindenféle elköteleződés, mindenféle életforma, amire az Úristen meghív bennünket, az azért van, hogy kiteljesítsen bennünket, amit az Úristen teremtett, aki teremtett ezt az embert. És azért, hogyha valami olyasmit hagynánk az illetőnek, ami nem neki való, akkor tönkretennénk vele. Ez az ő iránti felelősség. A másik pedig a közösség iránti felelősség, hogy olyat, aki nem alkalmas valamilyen oknál fogva a szerzetes életre, közösség életre, őtőle, hogy úgy mondjam, a közösséget ilyen értemben lehet úgy mondani, hogy megvédjük, tehát nem szeretném ezt mondani, de hogy a közösségnek a védelme is azt kívánja, hogy azt mondjuk, hogy igen, vannak határok, vannak bizonyos szempontok, amikre azt kell mondanunk, hogy tiszteljük a jó szándékodat, az elhatározásodat, de úgy tűnik, hogy ezt itt nem lehet megvalósítani.
egy családdá válnak a szerzetesek, illetve egy családot alkotnak, testvérnek szólítják egymást, és ez a egy családhoz tartozás, ez mennyire formális, vagy mennyire valós, mennyire lehet a mai fiatalokkal ezt megéreztetni, hogy ez lesz az ő családjuk?
Hát meg lehet, és meg is kell. Nyilván azért szerzetes és szerzetes rend között van nagy különbség, tehát hogy mire helyezik a hangsúlyt. A ferences karizmában azt gondolom, hogy maga az élet, élni, például az evangélium szerint, vagy élni közösen, ez nagyon fontos. Tulajdonképpen Szent Ferenc a munka kapcsán említi, de a tanúságtétel kapcsán is nagyon fontos. Szent Ferenc úgy mondja a munkával kapcsolatban, hogy dolgozzanak keményen a henyélés elkerülése véget és a jó példaadásért. Na most, hát amikor látjuk, hogy a társadalom szét van töredezve és atomizálódva, akkor el kell ismerni, hogy egy jó szerzetesi közösség, vagy egy ideális szerzetesi közösség, az nagyon komoly jel lehet. Emlékszem rá, hogy egyik évben tényleg, ahogy teljesen különbözőek voltunk, akik abban a közösségben voltunk, mondták, akik ismertek bennünket, hogy hát, hogy ti hogy tudtok ilyen különböző emberek együtt élni? És mondtam, te, ez lehet, hogy nagyon különbözőek vagyunk, te, de elhiszed, hogy igazából egy hangos veszekedés vagy egy szóváltás nem volt közöttünk, és tényleg így van. Úgyhogy ennek van egy ilyen oldala is, és persze az, annak, hogy valaki otthonának, családjának érezze, annak ezer jele meg ezer módja van, és éppen ezért kapnak helyet, amit említettem, fizikai munkától kezdve, például a közös rekreáció, kirándulás, hogy ne csak dolgozni tudjunk, hanem együtt például az időnket el tudjuk tölteni. Soha nem felejtem el, hogy még a kommunizmus alatt esztergomi prefektusokkal mentünk valahova közösen kirándulni egy őszi szünetben. És azon az egyik helyen találkoztunk egy magyar szerzetessel. Más rendnek a tagja volt, ezt nem akarom mondani, hogy mit is akkor, és hogy hol volt is akkor. Kérdezte, hogy na és kik vagytok, és mit csináltok? És mondtuk, hogy mi ezek vagyunk, Esztergomban dolgozunk együtt, rendtársak vagyunk, és most együtt kirándulunk, és együtt töltjük ezt a pár napot. Azt mondta, de jó nektek, hogy ezt meg tudjuk tenni. Most ennek a jósága persze, azért egy közösség, nyilván mindenki tudja, hogy nem attól lesz jó, hogy mondjuk, hanem azért tudni kell tenni, és áldozatokat kell hozni érte. Na most ezt meg kell tanítani. Ugye? És azt gondolom, hogy ilyenfajta igénye azért a mai embernek is bőségesen van.
Egyre több a széttöredezett család, és egyre többen nevelkednek fél árván gyakorlatilag, vagy teljesen árván a társadalomban. Tud-e családra találni az, akinek nincs előképe a családról?
Ez egyik valóban nagy nehézség. A másik, hogyha már így a családnál maradunk, a másik nehézség egyébként meg az, hogy családi szerepeket rávetíteni a másikra. Ugye hát ezek azok, amik hát a közösségi életet megnehezítik, vagy nehézé tehetik. Azért azt tudjuk nagyon jól, hogy kik, vagy hogyan pótolhatják, hogy úgy mondjam, vagy segíthetnek azoknak a traumáknak a leküzdésében, gyógyításában, amit például egy család széttörése, válás okozhat. De hát, hogyha az illetőben vágy, jó vágy van ezután, akkor persze azt gondolom, hogy igen, találhat. Persze itt azért nyilván nagyon nagy különbözőségek vannak. Például az én számomra gyerekkoromban természetes volt, hogy mindig megmondtam, hogy hova megyek, meg körülbelül mikor jövök haza. Van olyan család, ahol ez nem természetes. Most akkor ezeket valahogy közös nevezőre kell hozni, hogy annak ugye hát a szerzetességben van engedelmesség, és akkor az előjárónak, hogy az előjáró tudjon róla, hogy hol vagyok. Mondtam is annak idején, és nem azért, mert annak az a mániája, hogy tudjon róla, hanem miattam, hogy én valahova tartozom, hogy valahol otthon vagyok. És tudom én, néha meglepődtek, amikor mondtam nekik, hogy amikor Esztergomban a kollégiumot vezettem, akkor én általában négy embernek mondtam meg, hogyha kitettem a lába. Megmondtam az igazgatónak, megmondtam a házfőnöknek, megmondtam a párhuzamos osztályban, az osztályfőnök, prefektustársamnak, meg a portásnak. Bárhol adódhatott valami. Tehát, hogy de hát ez hozzátartozik az élethöz, neveltetés. Tehát ezek azok a pontok, ahol például csiszolódni kell.
Mi az oka annak, hogy szerzetes rendek vannak az egyház életében?
A szerzetesi élet nagyon mélyen gyökerezik az evangéliumban, nagyon mélyen evangéliumi. Ahogyan a Vita konszekrátában olvassuk ott János Pál pápának az apostoli buzdításában a szerzetesi életről, ott azt találjuk, hogy egész egyszerűen azért, mert az egyháznak a természetét fejezi ki a szerzetesség, ezért tartozik a szerzetesség az egyház életéhez hozzá. Tehát valamiképpen nagyon mélyen a keresztény életben gyökerezik, az a keresztény életnek az alapkérdéseben. Tehát azt mindig mondjuk, hogy a szerzetesség a keresztségnek a kiteljesedése. És igazából annak a megélése, aki azt meghallja, hogy neked még valami hiányzik, mint ahogy Jézus a gazdag ifjúnak szólt. Valami még hiányzik neked, menj, add el mindenet is. Ez nem szólal meg mindenkibe, de a szerzetesség ilyen értelemben egyrészt fölhívja a figyelmet arra, mindenkinek a figyelmét arra, hogy az, ami a lelkében megszólal az Istennel kapcsolatban, vagy amit Istenből, Istentől ő meghal, hogy azt kövesse. Azt, amit meghal, és jó lelki ismerettel, úgy, ahogy tudja, de kövesse. És a másrészt pedig, hogy az egyház minden tagja szentségre van meghívva. És mi a magunk életének a törékenységéből jól tudjuk, hogy milyen esendőek vagyunk, és milyen nehéz dolog ez. De mégis azzal együtt erre vagyunk meghívva, és a szerzetesség ilyen módon mutatja is azt a meghívást mindenkinek, amire mindenki meg van hívva.
Egy világi pap mondta nekem a szerzetességről, kérdeztem, hogy miért vannak szerzetesek. Azt mondta, hogy a szerzetesek az ő terméketlenségükkel megtermékenyítik a világot.
Hogy valóban ezt látta benne az egyház mindig, ez nagyon érdekesen mutatja, hogy például a szerzeteseket hívták atyának. Független attól, hogy papok voltak vagy nem. Így mondjuk sivatagi atyák kora, 3.-4. századtól kezdve. Az apát, ugye az abba szóból van, amit ismerünk a Szentírásból. Abba vagy az abbász. És hogy a szerzeteseket hívták atyáknak, nem pedig a papokat. És a szerzetesnőket hívták anyának. És pontosan erről van szó, hogy azt mutatja meg azt a paradoxont, ami minden keresztény embernek az életében ott tud lenni, hogy amikor gyenge, akkor erős, hogy aki elveszíti az életét, az megtalálja azt. És hogy tulajdonképpen a szerzetesi életet mindig termékenynek tartották, nyilván nem a szó biológiai értelmében, de úgy, hogy abból élet és áldás fakadt mások számára is.
Varga kapisztán atyával beszélgettünk a szerzetesek éve alkalmából, lévén ő több mint egy évtizeden át a rendi utánpótlás neveléséért volt felelős, tapasztalatait megosztotta most velünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.